Élőbe bíztat, mint valamikor. Emlékszel? Elnéztem a szőlőhegy kis dombja felé, és a távolság ködében, mintha mégis a régi lett volna a pincék mohásfala, a tőkék alatt a csend, a diófákon a harkály kopácsolása. És pipálunk, hunyorított Ferkó, most már nem kell félni, hogy megfognak bennünket. Talán az a baj, Ferkó. Hát majd kitalálunk valami tilosat. Te mindig kiszoktál találni. Bajos lesz, Ferkó. Most már minden szabad. Nagy tüzet rakunk. A tavalyi vennyige mind megvan még. Amikor leszálltam a kocsiról, Ferkó szigorúan rám szólt. Aztán ebédre elvárunk. Ballaktam a falumban. Nem ismertem senkit, s engem sem ismert meg senki. Régi házunk falát megsimogattam, homályos ablak szemébe belenéztem, és magam láttam benne. A falu végén aztán befordultam egy kis zsúpos házba. A fakilincs ismerősen kattant, a pitvarban öreg faragószék és gereben, az ajtó felett paprikafűzér, és a nyitott tűzhely mellett fekete kendős öregasszony. Én vagyok, Rozi néni! Száraz öreg kezével beárnyékolt a szemét. Istenem, nem hiába tűzzel álmodtam az éjjel! Megölelt, megcsókolt, és kinyitotta a szoba ajtót. Maradjunk csak itt, Rozi néni! De itt füst van! Az a jó, Rozi néni! Nem tellett kéményes tűzhelyre, majd száraz fát dobok rá, hogy ne füstölögjön. S a régi tűzhelyen felcsapott a láng. Egyszerre világos lett a konyhában. A tűzből békés melegség lehelt ránk, a gyenge füstből elmúlt esték vacsora szaga, s az öreg edényekből lakodalmi levesek emléke. Néha csillagos szikrák pattantak ki a kemence száján, és amint összeroskadt a zsarátnok, perelni kezdett egy kis kék láng. Az öregasszony megfogta kezem, és én megnyugodtam. Ezzel a kézzel dajkált valamikor, és ezzel takart be, amikor beteg voltam.
Tegyek meg a tűzre!
Tegyen, Rozi néni! Néztük a tüzet. Mellettünk megállt a csend. A szobában, mintha csattant volna a régi takács székvetélője, az öregasszony átölelte a vállam, és egyszerre a régi lett minden. Szívemben újra megvillant a régi nyarak ragyogása, régi ízek édessége, régi mezők széna illata, és az öreg karok reszkető ölelésében megéreztem, hogy minden elmúlhat körülöttünk, elmúlhatunk mi magunk is, de a jóság ifjúsága és a tűz dajkáló drága melege el nem múlnak soha. Disznóölés. A disznóölés nem úgy kezdődik, hogy jön az ölő, hanem hogy Siska beleüti ugyan az orrát a langyos vízzel kevert darába, de azon mód ki is veszi belőle, és ábrándosan felnéz a levegőbe. Ez disznó nyelven úgy hangzik, hogy köszönöm, elég volt. Mire a kerítéshez támaszkodó gazda megvakarja a fületövét vagy a kupáját, ami pedig gazda nyelven annyit jelent, hogy hű az árgyélusát, ez a Siska nem eszik. A két tény összevetve eredményezi azután az ölő embert, név szerint Homoki bácsit, akinek kedves szelíd arca semmiképpen nem illik véres mesterségéhez, jelezve, hogy Homoki bácsinak nem is ez a mestersége, hanem ő tulajdonképpen asztalos, magyarul tislér, aki az év túlnyomó részében ágyakat és székeket gyárt, nem különben fejfákat és koporsókat, melyek nagyon is a béke és nyugalom tárgyai. De ilyenkor, mert valakinek ölni is kell, öl, mert mindenki tudja, hogy Homoki bácsi májas hurka keveréke világhírű. Tavaly már igalban is emlegette a lódoktor. Végül öl, mert Homoki bácsinak nincs ideje hízlalni, és így szerzi össze az évre való disznóságokat. Ilyenkor szünetel a koporsógyártás, ami természetes is, hiszen senki se bolond disznóölések idején búcsút mondani a kolbászszagú világnak, majd csak utána. Homoki bácsi tehát megjelenik hajnalok hajnalán, fehér kötényébe burkolt eszközeivel, s a folyosóról, azaz a gangról, enyhe lámpafény és pálinka szag árad szét, harcra kelve a csípős homállyal. Koccannak a poharak, majd Homoki bácsi felköti a hófehér kötényt, melynek mellén piros tölgykoszorú övezi nevének kezdőbetűit, utána zörrennek a kések, távolodnak a léptek, és mi már készen tartjuk kezünket, hogy befogjuk fülünket, mert a siska oly keservesen búcsúzik tegnapi darájától, mintha érdemes volna. Azután elcsendesedik a világ künt és bent. Húgaim letörlik siskáért ontott könnyüket. Hiába mondtam, hogy dugják be a fülüket, mert az asszonyféle már tök mag korában kíváncsi, hogy borzonkasson, és borzonk, hogy sírhasson. A sírásért aztán okolja az egész világot, elsősorban Homoki bácsit, aki rossz ember, mert bántotta őt az a szegény siska. De a kolbászt megeszed, ugye? Azt mondta édesapám, úgyse sok marad. Abban az időben még megmeghökkentett ez a logikai lépésváltás, mert apám valóban figyelmeztette anyámat, hogy a kóstolókat úgy ossza be, hogy valami maradjon is, de nem is volt időm a jeles hajadon jelöltet visszatérengetni az eredeti vonalra, mert a legkisebb, volt egy egész csomó, felvisított. Pörtölít! Az ablakpárás keretében derengeni kezdett a szalmaláng, és mivel a férfi ember mindennek ellen tud állani, kivéve a kísértésnek, azonnal kiugrottam az ágyból, mert a pörkölésnél ide vörheny és oda torokgyík, ott kellett lennem, lehetőleg kis kabátban, mert a nagyot felvenni, ezt mindenki beláthatja, már nem volt időm. Siska nyugodtan pirult a szalmatűzben, és a fehér falakon játszottak a lángok, amíg csak a kertek alatt föl nem bukkant a nap, véget vetve minden kontárkodásnak. De ekkor Siskát nem ismerte volna meg a tulajdon anyja se, mert Homoki bácsi tökéletesen átalakította, mondván, ez jobb, mint a tavalyi. Kisebb, legyintett apám, de érettebb, mondta Homoki bácsi, s erre már nem lehetett mondani semmit, mert ha valaki tekintély volt ebben a kérdésben ezen a világon, hát az ő volt. És múlt a nap, és gőzölgött a kondér, egyik húgom leforrázta a kezét, a másik elvágta az ujját, harmadik egy kitörni készülő gyomorrontással szédelgett, nagyanyám megsértődve jött ment a konyhába, mert anyám nem az ő receptje szerint csinálta a tölteléket, csak úgy a maga feje után. De alkonyatra azután elsimult minden. A kamrában már lámpa égett, és a mángorló tetején kis halmokban ott ragyogtak már a kóstolók, és ott volt az egész család, ragyogó arccal, mert ez a fél óra az ajándékozás szent fél órája volt. Homoki bácsi már elvitte a magáét, mert ő volt az első, dolgozott érte. A második Borcsa néni, aki azt a piszkos munkát végezte, azaz beleket mosott. A harmadik a Koma, mert a Koma is csodálatos kóstolót küldött. A Komának egész hegy volt a siska alkatrészeiből összerakva. A negyedik a postamester, akinek azért kellett küldeni, mert ő nem küldött. Lássa, hogy kik vagyunk! Az ötödik és hatodik a két szomszéd volt, ez olyan természetes, hogy kár is szóba hozni. A hetedik a jegyző, mert ez szokás. A nyolcadik Compó bácsi volt a kovácsmester, aki időt szokott jósolni szénahordás idején. Nem lehet senkitől kívánni, hogy csak úgy jósolgasson. A kilencedik Futó Kati néni volt, akit az idén nem hívtunk meg ölni, és hogy meg ne haragudjon. A tizedik... Ekkor egyszerre elcsendesedett a család, mert a mángorlón már nem volt hely, az asztalon pedig, az adakozó asztalon veszedelmesen megfogyatkozott az ennivaló. Apám anyámra nézett. Ugye mondtam? Anyám mérges lett. Hát ossza el maga! És szégyenkezve